Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igét, amint szól hozzánk mai újszövetségi ige szakaszunkból, a János írása szerinti evangélium 19. fejezetének 16-tól a 30. versig terjedő szakaszából. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg ezt a hosszabb szakaszt, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel, ahogy szól és tanít bennünket a János evangélium a 19. részének 16. versétől a következőképpen. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva, a názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak, ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt, amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ezt mondták egymásnak. Ezt ne szakítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás, elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja és az a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához. Asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt, szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény, egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. Az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk az ő színe elé, és imádságban válaszoljunk a szavaira. Édesatyánk, beleborzong az emberi szív, és beleremeg az emberi történelem. Mi is történt ott nagypénteken, annak idején. És mégis Jézus utolsó szava, győzelmi kiáltás. Elvégeztetett. Valamit sikerült véghez vinni, megvalósítani, célba érkeztetni. Hálát adunk neked, Urunk, mindezért. Mert aki lelki szemeivel téged lát, aki előtted már meghódolt, aki szembenézett önmagával, elveszett állapotával és a te szereteteddel, az boldog örömmel emlékezik meg erről a gyászos napról. Mert enélkül minden elveszett volna. Minden és mindenki. Mindnyájan, akik itt vagyunk egyen-egyenként, gyerekek, ifjak, felnőttek és idősek. Ezért fogadd el, amikor mindenek előtt és mindenek fölött magasztalunk téged nagypéntekért. Dicsőítünk, édesatyánk, hogy megengedted, hogy mindez megtörténjen. hogy fájó, gyötrelmes szívvel végignézted, de nem avatkoztál közbe. Hagytad, hogy a te fiadat megalázzák, megszégyenítsék, hagytad, hogy fára szegezzék, és ott lassú, szörnyű halállal kilehelje lelkét. Dicsőítünk téged, édesatyánk, mert ez a mi megmenekülésünk záloga. Magasztalunk téged, mert ha ez nem történik meg, bármit próbálhatnánk, lehetnénk nagyon-nagyon vallásosak, cselekedhetnénk ezer jó dolgot, az sem törölné el bűnünket, bűneink szennyét, amit már kicsi korunktól kezdve szaporítunk, gyakorlunk és cselekszünk. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy a hálaadásnak lehet estéje ez, amikor összegyűjtöttél, magad elé állítottál, és újra szólsz. És szól hangodból a jóság. Szól a hívogató szó. Térj én hozzám, mert én megváltottalak. Hadd engedjünk, édesatyánk, a te szavadnak. Hadd engedjünk mindannak, amit a te igéd, mint igazság kijelent. Hadd szentelje meg a mi életünket, hadd fordítsa egész szívünket feléd, hogy a mi hitünk, vallásosságunk kilépjen a felszínességből, hogy elhagyjunk minden képmutatást, minden megjátszást, minden őszintétlenséget, és merjünk eléd állni úgy, amint vagyunk. Köszönjük, hogy kijelentetted az Úr Jézusban, aki ő hozzájön a maga rútságával, a maga valóságos bűneivel, azt ő semmiképpen ki nem veti, semmiképpen el nem küldi magától. Így áldunk téged a nagy péntekért, áldunk téged a te szeretetedért, áldunk az Úr Jézus áldozatáért, áldunk mindenért, amit véghez vittél. Köszönjük, hogy elvégeztetett. Köszönjük, hogy kész a mi megmenekülésünk. Így kérünk most is, beszélj mindenről velünk, és bátoríts, és ajándékozz meg igaz bűnbánattal, élő hittel, messzire előre tekintő reménységgel. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, atyánk, hallgass meg, és légy itt velünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és az igehirdetésre készülve hallgassuk most meg szeretettel a Csomasztót Kálmán kórus gyülekezetünk énekkarának szolgálatát.
Thank you.
szépen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő lelke által. Írva található az olvasott bibliai szakaszban a János írása szerinti evangélium 19. fejezetének 23. és 24. versében. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten igéjét a János evangélium a 19. részének 23. versétől. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ezt mondták egymásnak. Ezt ne szakítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás, elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Tudjátok, testvéreim, ez az utolsó rövid mondat talált szíven. Ezt tették a katonák. Miért fűzi hozzá ezt János apostol? Mert ezzel elmondja, hogy ez a négy fős kivégző osztag, ezek a katonák mit tettek hozzá Jézus szégyenéhez és Jézus halálához. Ezt tették a katonák. És mit tettél te, testvérem? Mit tettem én? Mert ha erre nem adunk választ, testvéreim, a válasz nélkül nincs értelme a nagypénteknek. Ha nem tudod megmondani, hogy te mit tettél hozzá Jézus szégyenéhez és Jézus halálához. Enélkül értelmetlen, amit mi itt most csinálunk. Mint ahogy hadd mondjam el nektek, ahogy már szóltam róla régebben is, hogy nagypéntek nélkül nincs értelme a többi keresztjén ünnepnek. Higgyétek el, nincs. Megszületik egy kedves gyermek Betlehemben. Nagyon szép, lehet ünnepelni a születésnapját. De mit segít rajtunk? Mit segít a karácsony? Húsvét. Csodálatos, fantasztikus, valaki visszajön a halálból. Óriási, egyedülálló. De mit segít rajtunk? Menj, bement áldozó csütörtökön, mondhatnánk, de jó neki. De mi közöm hozzá? Nagypéntek nélkül nincs értelme a többi ünnepnek, a keresztjén ünnepeknek. Hát ezért mondjuk évszázadok óta, hogy a legnagyobb ünnep, amikor nagypénteken együtt vagyunk. A legnagyobb ünnepen vagyunk együtt, testvérek. Mit tettek a katonák? Mindjárt elemezzük egy kicsit. És mit tettél te? És mit tettem én? Mivel járultunk hozzá Jézus szégyenéhez és halálához? Ha ezzel nem nézel szembe, testvér, hazamész közömbösen, érintetlen szívvel, hazamegyek, és minden folytatódik úgy, mint eddig. És folytatódik úgy a családban, a nemzetben, a hazában, mintha semmi sem történt volna. Ezért olyan fontos, testvérek, hogy most megnézzük, hogy mit tettek ezek az emberek. Mit tettek hozzá? És ha netán véletlenül valaki közülünk magára ismer, az nem a véletlen műve. János apostol, amikor ezt a fél mondatot még ideírja, az önrészt hangsúlyozza. Ezt tették a katonák. Tehát valóban hozzájárultak. Ezt ők tették. Pontosan ezt tették. Így is lehetne fordítani. Pontosan ezt tették, mint ahogy még utalok rá, nem is tudták közben, hogy egy proféciát valósítanak meg, teljesítenek be a 22. Zsoltárból. de mindezt végigcsinálták. És ez azt üzeni nekünk, hogy kinek csak a saját részét kell meglátnia, és néven neveznie. És ez jó hír, testvérek! Nem a másikét kell most elemezned, és nem azt, hogy vajon mások hogy járultak hozzá a te bal sorsodhoz, bajodhoz, fájdalmadhoz. Ki a maga részét vizsgálja meg, mit tettek a katonák ott és akkor, és mit tettem én gyerekkoromban, ifjúkoromban, felnőtt koromban, mivel járultam hozzá Jézus szégyenéhez és halálához. Kinek csak a sajátját kell megnevezni, az önrészt meglátni. Mert más a szerepe Pilátusnak, más Kajafásnak, más a tömegnek, más a kivégző osztag tagjainak, és más a tiéd, és más az enyém. De testvérek, a nagypéntek arról szól, hogy van részünk, hogy mindnyájan hozzátettünk Jézus szégyenéhez és Jézus halálához. Mit tettek a katonák? Kivégezték. Ó, ezen a ponton azt mondhatod, ez nagyon távol áll tőlem. Csak hogy testvéreim, a katonák tette, mégis rólunk beszél, mert tudjátok, ők csak a kötelességüket teljesítették. A megfeszítés, bármilyen iszonyú és szörnyű munka, számukra rutin feladat volt. Ismeritek a történelemből ezt a két szót? Parancsra tettem. Hányan hivatkoztak már erre? A világ legnagyobb gazemberei is, meg a legkisebb emberei is. És most itt vagyunk mi. Nincs felelősség, mert parancsra tettem. Ilyen az élet. Mondhatták ők is, hát kegyetlen az élet. De nekünk ez a dolgunk, és ezt parancsolták, hogy ezt a názáreti Jézust végezzük ki. Vajon Isten szent színe előtt elrejtőzködhetnek majd? Csak ugyan nincs másik opció, ahogy ma szoktuk mondani. Nekik is lett volna. Igen, ott kellett volna hagyni a katonaságot. Igen, egzisztenciális értelemben teljesen újat, bizonytalan kellett volna választani. Igen. Van alternatíva. Mindig van a bűnnel szemben alternatíva, testvérek. Mindig van választási lehetőséged. Az a kérdés, hogy hiszel-e? Az a kérdés, hogy hiszek-e? Hiszek-e az élő, mindenható Istenben? Nyilván ezek a katonák nem ismerték az élő Istent, vagy csak valamit hallottak róla, de még emberi szinten is volt választási lehetőségük, azért nem kötelező katonának lenni, és nem kötelező egy kivégző osztagban szerepet, feladatot vállalni. Bizony nem fogadtatik majd el ez a kifogás az utolsó ítélet napján semmilyen szinten, hogy parancsra tettem. Ilyen az élet, testvér? Milyen az élet? Persze, tudjuk, kegyetlen. De kérdezd meg a szívedet, mások parancsolják neked, hogy bűnben élj? Tedd a szívedre a kezed, én is oda teszem. Mit tettünk mi? Milyen bűnt tettünk mi parancsra? Hát én nem tudnék ilyet felsorolni. Én magam tettem, nem parancsolta az senki. Mit tettek a katonák? És mit tettél te, és mit tettem én, testvér? Ez a kérdés most. Mert ez a kifogás nem állja meg a helyét, hogy mások vittek rossz utakra engem. Mit csináltak a katonák tovább? Tudni kell, hogy a ruha, a kivégzettek ruhája az nekik járt. Ez egy gyakorlat, egy szokás volt, hogy ezek a ruhadarabok az ő osztályrészük. Négyen voltak, ahogy olvastuk is, Jézus felső ruhái nem túl értékesek lehettek, részekből voltak összevarva, szét lehetett tépni őket négy részre, meg is tették. Mi lehetett belőlük? Mondjuk felmosó rongy. Hát sokkal több nem, ha már egyszer szétszaggatták négy darabra. Felmosó rongynak jó lesz. Legalább ennyi nekem jár. Kicsi, nem nagy érték, de ez jár. Egy darab, egy kis rész, egy kis haszon. Jó lesz ebből a Jézusból is. Közben a világ megváltóját meztelenítették le. Hogy az evangelizáción is elhangzott, szívbe markoló, őszinte szavakkal. Igen, Jézus ebben az órában teljesen mesztelenül függ menny és föld között. Nincs egy talpalatnyi hely számára. A katonák pedig ott szórakoznak a ruhadarabokon, és megállapítják, hogy mondjuk az eddig elosztott darabok azok felmosó rongynak jók lesznek. Kell azért valami ettől a Jézustól, de ő nem kell. Azért valami nekem is jár. Azért valamit én is elvárok, valamit megérdemlek, nem? Egy kis haszon, egy kis segítség, egy kis gondviselés, egy kis gyógyulás, néha anyagi javak, máskor egy kis békesség, megint máskor vigasztalás. Mire gondolod, testvér, hogy az neked jár? Mire gondolod, hogy az neked elég Jézusból? Elég annyi, mint egy felmosó rongy darab. Elég, ha minden napit biztosítja? Elég, ha a kórházi ágyban segítségül lehet hívni? Elég, hogyha a vigasztalásban felszárítja, vigasztalásod idején felszárítja a könnyeidet? Elég? Ő közben az életét adta oda, érted? Az egész életét. Mit tettek a katonák? És mit tettél te, és mit teszek én? Megelégszünk morzsákkal, megelégszünk nevetséges ruhadarabokkal, megelégszünk szánalmas ajándékokkal. Az azért szánalmas csak, mert nem ezt kellene kérnünk. Mert nem ennyit kellene kérnünk. Mert nem ezért kéne esedeznünk. Egy kis darab, egy kis haszon. Elég neked ennyi Jézusból. Néha eljövünk, megállunk, elcsendesedünk. Jó itt nekünk. Csend van, béke van. Nem kell csinálni tulajdonképpen semmit, csak hallgatni. Egy kis felmosó rony darab, az jó lesz. Mit tettek a katonák? Mentek tovább, mert kiderült, hogy az Úr Jézusnak a köntöse, ez egyfajta ing volt, ami nyaktól térdig borította az ember testét. Szóval ez a köntös, ez értékesebb darab volt, mint a többi ruhadarab, és rögtön rájönnek, hogy kár lenne szétszakítani. Itt valami nagyobb dologról van azért szó, mint eddig. Számukra ez az egyetlen igazi érték Jézusban. Ez a köntös, ami legalább tényleg használható valamire. Amire lehet itt építeni valamit. Amiből itt a földön hasznot lehet húzni. Számodra, testvér, mi az igazi érték? Ő benne, Jézusban. Miért becsülöd? Azért, amiért megérdemli. Azért, mert azért néha tényleg nagy dologban, számodra, földi vonatkozásban, nagy dologban megsegített, mert tényleg egy halálos műtétről visszahozott. Mert amikor anyagilag minden összeomlott, akkor kiderül, hogy valaki melléd áll. Mert kiderült, hogy amikor leléptél a járdáról és elszáguldott az autó, valaki mintha visszatartott volna. Miért becsülöd Jézust? azért, amiért megérdemli. Testvér, nézzünk most erre a köntösre. Mennyit ér a köntös? Tudni kell, testvérek, hogy a főpapnak volt egybeszőtt ruhája annak idején, az ószövetségi törvények értelmében. Ő volt a nélkülözhetetlen kapcsolat Isten és a nép között. Az egyetlen híd, az egyetlen közbenjáró, a szentek szentjébe évente csak egyszer, csak ő mehetett be a bűnbocsánatot szerző bárányvérrel. Rendkívüli szerepe volt a főpapnak annak idején. És testvérek, nem véletlen, hogy Jézus egy nagyon egyszerű, de egybeszőtt köntösben áll itt a vádlói előtt. Ő a főpap. Csak ezt még kevesen tudják. Ő az igazi főpap. És éppen ezért a ruhadarabja is beszédes, és a ruhadarabjának is üzenete van. Mert ez a köntös, amit most már levettek ugyan róla, ez a köntös az egység, az összetartozás köntöse, testvérek. Az Isten és az ember összetartozásának a köntöse. Hogy lehetséges ilyen? Hogy lehetséges személyes kapcsolatba élned Istennel? Hogy egészen személyesen beszélgethetsz vele, és válaszol neked? Hogy vezet téged? Hogy megmondja, mit tegyél és mit ne? Hogy lehetséges legyen az egység Isten és ember között? Ehhez Jézusnak le kellett mesztelenednie, ki kellett fizetni a bűneink árát, oda kellett tenni a bárányvért az oltárra, hogy helyreálljon örökre ez az egység azokban, mindazok szívében, akik az élő Istent Jézus Krisztuson át imádják, akiket az Isten erre kiválasztott, és akik az Úr Jézus Krisztust hittel befogadták. De tovább kell mennünk, mert ez az egység, testvérek, nem csak az Isten és ember közötti egységnek a jelképe, ez az köntös, hanem a hívő és a hívő közötti egységé is. Ez azt jelenti, hogy akik az Úréi lesznek, azok nem csak Istenhez tartoznak, hanem egymáshoz szétszakíthatatlanul. És aki már éli, az tudja, mit jelent találkozni egy élő hitű románnal, egy Jézusban, mint Krisztusban hívő zsidóval, egy afrikaival, egy ázsiaival, egy amerikaival, teljesen mindegy. Akik Jézus Krisztuséi lettek, azokat ő, az élő Isten szövi egybe. Ez a köntös a hívő és hívő közötti egységnek is szimbóluma. Nem lehet szétszakítani. Akik az Úréi, azok mind üdvözülnek, és akik az Úréi, azok egymásban testvérre találnak. Anélkül, hogy ezt bárki erőltetné, vagy bárki parancsolná, vagy bárki szervezné, vagy programozná. A főpap úgy egybeszőtt ruhája tehát Isten és ember szent egységét, és a hívő és hívő szent egységét szimbolizálja. Ha a katonák tudták volna, testvérek, nem kockáznak e ruhadarab fölött. Ha egy tudta volna közülük, micsoda értéket képvisel ez a köntös, mindenét eladta volna, csak hogy a társaitól megszerezze. Nem tudom, testvérek, átéltétek-e már, és ha átéltétek, emlékeztek rá, emlékezzünk rá. Milyen az, amikor az ember átéli, hogy az Úr az én pásztorom, az élő Isten az én barátom, a mindenható Istennel lehetek személyes közösségben Jézusért, az ő áldozatáért. Amikor ráérzel, hogy micsoda óriási ajándék ez az egység, ez a közösség, ami közted és az Isten között jön létre, akkor ezért mindent kész vagy feladni, mindent. Ha tudta volna egy a négy közül, hogy micsoda érték ez a köntös, akkor mindent felkínált volna, az egész házát, vagyonát, mindenét. Nekem adjátok! Nekem adjátok! Ne a sorsra bízzuk, hogy kié lesz! Ne kockázzunk, ne kockáztassunk! Erről beszél Jézus abban a példájában is, amikor valaki egy földműves kincset talál a földben, ami még nem az övé, és elmegy, és mindenét eladja, hogy megvegye azt a földdarabot, mert ott van a kincs a föld mélyén. De erről beszél Pál apostol is, amikor azt mondja, hogy ezért a Krisztussal való közösségért kárnak ítélek mindent, kárnak és szemétnek, csak hogy Krisztust megnyerjem, hogy vele ebben a személyes közösségben élhessek. Filippi 3:7-8-ban olvasunk erről. De ahelyett, hogy fölismerték volna ennek a köntösnek az igazi értékét, a katonák kockáznak, a szerencsére bízzák, ki lesz az egység, az örök összetartozás köntöse. Ezt tették a katonák. De mit teszel te, és mit teszek én? Testvérek, beszélni kellene arról Istennel, az Isten színe előtt, akár itt a templomban, mielőtt jövünk úrvacsorázni, beszélni kellene arról Istennel, hogy mi szaggatjuk a köntöst, drága testvéreim. Mi rosszabbak vagyunk, mint ezek a katonák. Ők legalább nem szakították szét. Mi szaggatjuk. Ők öntudatlanul is proféciát teljesítenek be, mert a Zsoltár 22:19-ben megvan írva, megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. Ez teljesedik be nagypénteken, 1000 évvel a profécia elhangzása után. Tehát a katonák öntudatlanul is egy proféciát teljesítenek be, mi pedig tudunk az egységről, ami létezhet Isten és ember között, tudunk az egységről, amit a Szentlélek munkál hívő és hívő között, felekezettől függetlenül. Mi tudunk az egységről, amit az Úr Jézus Krisztus hozott létre, mégis szaggatjuk azt. A vele való közösséget szaggatjuk. Hogyan? Gondold végig az életedet, végig gondolom az életemet. Mi fontosabb, mint az Úrral való közösség? Mi lehet fontosabb, mint egy reggeli csendesség? Mi lehet fontosabb, mint a Biblia folyamatos tanulmányozása és az imádkozás? Mi lehet fontosabb, mint egy Biblia óra? Egy férfi nap, egy női nap, egy nyári tábor? Mi lehet fontosabb, mint az Úrral való közösségünk ápolása, megélése? Nekünk 1000 más dolog fontosabb. Szaggatjuk a köntöst. Szaggatjuk mi magunk a kapcsolatot, és akkor csodálkozom, hogy Uram, nincs erőm, nincs mondani valóm. Itt küszködök előttetek, mit mondjak? Mit lehet még mondani nagypénteken, húsvétkor? Semmit, én nem tudok mondani semmit. Csak azt tudom őszinte bűnbánat, hogy szégyellem magam, hogy én magam is szaggatom a köntöst. 1000 felé szaggatom az életemet, meg hagyom, hogy szaggassa a világ. Közben tudom, hogy minden erő, minden szeretet, minden bölcsesség felülről száll alá. Ha hagyom, hogy szétszaggatódjon a kapcsolatom Istennel, erőtlen, üres, szószártyár alak vagyok, aki csak szaporítja itt a szót, és rabolja a ti drága időtöket. De ne ezen az úton menjünk, testvérek, hanem nézzünk szembe azzal, hogy rosszabbak vagyunk, mint ezek a katonák, mert mi szaggatjuk a köntöst, mi szaggatjuk úgy is, hogy a közösségünkben nem akarjuk elfogadni egymást. Tudjuk, mégsem tesszük, amit a Zsoltár így mond, az Úr odaküld áldást és életet, ahol egyetértésben vannak az atyafiak. Inkább szaggatjuk az általa szőtt egységes köntöst, mintsem, hogy megaláznánk magunkat mennyei főpapunk előtt, és elhinnénk az általa hirdetett kegyelmet, szabadulást és üdvösséget. elhinnénk a másik emberről, aki itt ül a templomban, vagy éppen nincs is itt, de néha el szokott jönni közénk, elhinnénk, hogy mindenkinek kegyelemből, hitáltal van üdvössége. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjen. És elhinnénk, hogy amit Pál apostol mond, az kőkeményen igaz és elegendő. A Róma 10.9-ben így ír az apostol. Ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. El kéne hinni, hogy kegyelemből van mindenkinek üdvössége. El kéne hinni, hogy ha megvallja az említett mondatot valaki, akkor az testvér. De mi szaggatjuk a köntöst. Pedig csak ennyi feltételt szabott az Isten ránk nézve, az üdvösségre nézve, hiszen minden másért ő fizetett, minden mást ő készített elő, minden más azért történt nagypénteken, hogy minket megmentsen. Ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, és ha te is üdvözülsz, és én is hittel elmondhatom, hogy kegyelemből, mert irgalmas az Isten, mert nagyon jó az Isten, kegyelemből én is üdvözülök, akkor mi testvérek vagyunk, ugyanannak a szőttesnek vagyunk a szálai. Ugyanannak a szőttesnek. Akkor nézz úgy a másikra, hogy igen, ő is megvallja, te is megvallod. Aztán tanuljuk tovább az hit útját, tanuljuk tovább, hogy hogyan lehet a gyakorlati életben megélni jobban és jobban a Krisztus követést. Mert ez egy élet. Ez egy életforma és egy életfolyam. Az Úr Jézust követni és benne bízni. Mit tettek a katonák? Tették, amit tettek, de ez a kérdés, hogy mit tettél te, mit tettem én hozzá Jézus szégyenéhez és Jézus halálához. De legvégül arra néz, és nézzünk, hogy mit tett ő. Mert minden reménységnek ez a forrása. Mit tett ő? Amikor diadalmasan így kiáltott, mindnyájunkat megmentett, elvégeztetett, megcsináltam, végigcsináltam. Nagyon fájt, de végigmentem. Meghaltam a bűnös helyett, hogy ő éljen. Hogy te élj. Csupa nagybetűvel élj, testvér, és ne csak itt a földön. Élj oda át. Ezt tette Jézus. Ezért áldjuk őt.
Thank you.
helyünkön maradva csendesedjünk el, imádkozzunk. Igen, Urunk, így fordulunk hozzád, Kyrie eleison, Urunk, irgalmazz. Mert ha te nem irgalmazol, akkor mi mindent szétszakítunk. Szétszakít bennünket a világ, és ezt észre sem vesszük, hogy mi engedjük. Elszakítja, elrabolja az időnket, az erőnket, a gondolatainkat, a kedvünket. Szétszakítja a kapcsolatot veled, és mi másokra mutogatunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk. Pedig, hogyha veled élnénk, pedig, hogyha ez a kapcsolat élő és mély lenne, ha volna éppen elég időnk rád, aki az egész életedet letetted értünk, akkor mennyire tudnál használni minket, gyerekeket, fiatalokat, középnemzedéket, időseket egyaránt. Mert akik belőled táplálkoznak, akik előtted elcsendesednek, azokon átjárnak mennyei erők, azok megtapasztalják, hogy nem mi beszélünk már, hanem a szavon, a szánkba adod a szavakat. A te lelked szól másokhoz, családtagokhoz, munkatársakhoz, osztálytársakhoz. A te lelked fog szólni és megnyeri a szíveket, mert az a te terved, hogy üdvözíts sokakat. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy ne szakítsuk, hanem építsük ezt a közösséget. És szakítjuk sokszor egymással is, egymás között is, mert a másikban olyan nehéz észrevenni a testvért, mert másként lát, mert másként gondolkozik bizonyos dolgokban. Pedig tudjuk az igét, hogy oda küldesz áldást és életet, ahol egyetértésben élnek a testvérek. Hadd legyen tudatosan egy a mi törekvésünk, egy a mi célunk, hogy építsük a te országodat, hogy öregbítsük a te dicsőségedet, hogy hirdessük a te igédet a magunk egyszerű szavaival, egyszerű módján, hogy a mi életünk valóban úrfelmutatás hadd legyen, hogy akik velünk találkoznak, veled találkozhassanak. Hiszen hihetetlenül nagy kiváltság ez, óriási dolog, és mégis lehetséges, ha a közösségünk valóságos veled és egymással. Építsd újra, sződ újra ezt a szövetet közöttünk, Urunk, és mi megalázzuk magunkat, és nem akarunk tovább szakítani. Sem fölfelé, sem viszintesen. Nem szakítani, hanem ölelni szeretnénk, Urunk. Lelki karjainkkal téged, valóságos karjainkkal egymást. Ölelj át minket, mert a te szereteted a mi szeretetünk forrása. A te hűséged a mi hűségünknek garanciája. Magunkban nem tudjuk megélni, de veled igen, mert élsz, mert feltámadtál, mert a bűnünkért mindent kifizettél, összes adósságunkat magadra vállaltad, és rendezted ott a Golgota keresztjén, az első nagy pénteken. Ezért magasztal a szívünk téged, és így kérünk, áld meg mai esténket, hogy otthon a csendben valóban leborulhassunk előtted, és legyen időnk rád újra olvasni az igét, kitárni a szívünk összes gondolatát feléd, és megérteni, hogy mit tervezel velünk. Áldott légy jó terveidért. Így bízzuk rád ünnepünket, a húsvétot, a jövőt, a gyülekezetet, a nemzetet, a hazát. Kérünk, hallgass meg, maradj velünk, és áldj meg minket a te szent és nagy nevedért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az értünk meghalt és feltámadott Úr Jézus Krisztusban. Amen.